novellák a Rakéta regényújságból. Felolvassa Gépész. A bácsi barátnője. David Williams írása. Novemberben leutaztam Ted bácsihoz. Közeledett a karácsony, és gondoltam, mint az egyetlen élő rokona, nem árt, ha az eszébe juttatom magam. Ha szigorúan vesszük, nem is a bácsikám, inkább amolyan másodunokatestvér, gazdag, gyermektelen, özvegy unokatestvér. Ahogy öregedett, egyre figyelemre méltóbbá vált, már ha értik, mire gondolok. 79 évesen sorra cserben hagyták az érzékszervei, különösen a látása. Valaha fűszerüzlete volt Dél-Londonban, és ahogy atyám szokta mondani, jól megszedte magát. Amikor nyugdíjba ment, feleségestől Sussexbe költözött a tengerpartra, majd az asszony halála után eladta a házat, és egy panzióval lakott Brighton és Worthing között. Bűbájos egy hely volt. Inkább bús, mint bájos, de a legrohadtabb a lejutás volt, különösen kocsi nélkül. 12 szobájából mindössze 2 volt fürdőszobás, és egyik sem a bácsié. Nem akart erre költeni. Én sem akartam, hogy erre költsön. Minél jobban fogához veri a garast, annál több marad utána. A válás után egy fityingem sem maradt. Tavaly váltam, és mindennek a felét Doris kapta, pedig még kölkünk sem volt. Barbarával Clapham-ben béreltünk lakást. Nem vált be. Mármint Barbara. Nem a lakás, az még mindig megvan. Barbara viszont 6 hónap után otthagyott. Nekem meg a nyakamba szakadt az összes jelzálog, s egy halom adósság, amiket Barbara akkor csinált, amikor még minden édes volt és csupa ragyogás. A biztosító szakmában dolgoztam, középszintű vezetőként a londoni központban. Vagyis inkább valahol az alsó és a középszint határán, az előrelépés esélye nélkül. Ha 39 éves korodra kezdenek megelőzni, jobb, ha tudomásul veszed. Tovább kellett volna tanulnom, akkor jöttem rá, amikor már késő volt. Ahhoz azonban túl korán, hogy már a nyugdíjas éveken gondolkozzak. Mindig arról álmodoztam, hogy egyszer a magam ura legyek. Valami kis vállalkozás, mondjuk egy mosoda, mindegy, csak az enyém legyen. De soha nem volt meg a kezdő tőkém. Doriszt nem tudtam rábeszélni, túl kockázatosnak tartotta az ötletet. Az állami bankkölcsön túl kockázatos volt annak a rohadék Dorisnak. Barbara eléggé lelkes volt, amíg meg nem tudta, hogy neki magának kéne sütni a beef burgereket. Akkoriban gyors étkezde vállalkozás után érdeklődtem. Egyébként is házast párt akartak, és a mi próbaházasságunk akkorra már kezdett tönkre menni. Rendesen egymáshoz kellett volna kötnünk magunknak, amikor kimondták a vállást. Akkoriban én nem lelkesedtem a dologért, később meg ő. Sok mindent elmulasztottam megtenni. A bácsi viszonylag örömmel látott. Fizette volna csak ő a vonatot London Bridge-től, meg azt, amit a West Side Hotel kért egy téli hétvégéért. Nem örült volna annyira. Igaz, reméltem is, hogy esetleg kifizeti. Jól megtermett ember volt valamikor, de aztán összement, már ahogy az öregek szoktak. Lötyögött rajta az ing, görnyetten járt. Étkezés is jár, magyarázta péntek este vacsorához menet, mihelyt megérkeztem. Kivéve a vasárnapi ebédet. A vasárnapi ebédért külön kell fizetned, ha még itt vagy. Valószínűleg vasárnap reggel indulnom kell, bácsikám. Nem volt igaz, pusztán elővigyázatosságból mondta. Csak ellenőrizd a számlát, amikor fizetsz. Ez viszont igaz volt. Nézd meg, hogy nem számolják-e föl a holnapi ebédet. Az jár, kivéve a vasárnapi ebédet. Mindent megismételt. Beszélek Miss Evans-szel, ha akarod. Egészen fellelkesítette a kilátás. Miss Evans az igazgatónő volt, az a fajta, akire azt mondják, hogy mindene megvan. Nem éppen egy bombázó, nem is friss pipihús, 35-re satszoltam, de dús termetű érett nő. Emlékeztem rá. Akkor láttam, amikor Dorisszal lejöttünk egy napra a minivel másfél évvel ezelőtt. Sötét, keltatípus, hullámos fekete haj, nedves ajak, kihívó barna szemek, amelyek a tiédbe fúródtak, ha lejjebb merted engedni a tekinteted az adakozó dekoltázsában. Nehéz volt megérteni, mit keres egy ilyen nő a West Side-ban, mondta akkor Doris. A hely most félig üres volt, s a nyár sem volt sokkal jobb az idén. Ahogy az állandó bentlakókat elnéztem, a panzió akár öregek otthona is lehetett volna. Akik egy kis hétvégi kikapcsolódást akarnak, és nincs hátsó szándékuk, mint nekem, alig ha választanak egy ilyen dögunalmat. Nem voltak boltok, sem szórakozó helyek, nem volt egy rendes sétány, s az öböl a főút túloldalán mindössze egy keskeny kavicsáv húzódott. Ahogy mondtam, a féle utolsó előtti állomás volt a hely. Én voltam az egyetlen nem állandó lakó az étkezőben. A többiek természetesen mind kaptak valami kedvezményt a kitartásukért.
Csodálatos asszony, mondta a bácsi.
Majd kiesett a szeme, úgy bámult a nagyító szemüvegén át Miss Evans-t, és közben nem találta szájába a Brown Windsor levessel. Úgy tűnt, Miss Evans személyesen szolgálja fel az italokat és a legtöbb ételt. Vacsora előtt a társalgóban lévő kis bárban találkoztunk vele. A pult mögött állt. A bácsi meghívott minket egy sherryre. Más nem választhattunk. Igaz, a változatosság kedvéért néha jól esik egy kis sherry. Kevés a személyzet? Kérdeztem. A bácsi bólintott.
A nyár végén a fele személyzet kilép. Most Wienen, vagyis Miss Evensen kívül csak négyen dolgoznak teljes munkaidőben. Egy szobalány, a pincérnő és ketten a konyhában. A séf jamaikai.
Szóval Gwyn, gondoltam. A bárban nem így szólította, hangosan meg ezt mondtam.
Kíváncsi vagyok, miért ragadt le itt. Hivatástudat,
felelte a bácsi, mintha súlyos alapvető igazságot szögezne le. Figyeltem ezt a jó tevő angyalt. Minden elismerésem az övé, ha a bácsinak igaza van, de túl jó lábai voltak ahhoz, hogy apáca legyen. A pillantásom elő sem tért ki. Na persze, van négy évtizeddel fiatalabb volt, amit mindenkinél, kivéve a szakácsot. A tálaló ablakon keresztül szemügyre vehettem. Nagy darab, sugárzó, fekete volt. Magas, fehér sapkával a fején, hegyes szakállal. A 20-as éveinek a végén lehetett. Alec Nelsonnak hívták, mondta a bácsi kétszer is. Angliában nevelkedett. A vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. A pástétom, amit tettünk, nem is volt rossz. Este tévét néztünk a bárban, majd a 10 órás hírek után a bácsi meg a többi öregecske elvonult lefeküdni, mintha csak takarodót fújtak volna. Nekem még korai volt. Különben is úgy terveztem, elbeszélgetek Miss Evans-szel. A vacsora óta a recepciós pultnál volt, és mindenféle papírokkal foglalkozott. Amikor jött, hogy bezárja a bárt, meghívtam egy ginre. Én meg ittam egy viszkit, aztán beszélgettünk. Mindketten bárszéken ültünk, csak a pult két oldalán. Barátságos volt, az arcunk kapásból szinte összeért. Vínyakú, végig gombolós, fekete gyapjú kardigánt viselt, alatta csak a bőrét. A két felső gomb egész este nyitva volt, és amikor kiöntötte a viszkit, megkönnyebbült kis róhajjal kigombolta a két következőt is, mintha csak ez jelezni a munkaidő végét. Majd egy órát beszélgettünk. A bácsi már mesélt neki rólam, és úgy tűnt Gwyn kedvel. Nem vagyok Robert Redford, sokkal inkább olyan Alan Ladd féle. Már ha emlékeznek rá, szemüveges persze, és a hajam is ritkul a homlokomnál. Nem döntök hanyat minden lányt, de azért kiveszem a részem a dolgokból. Annak alapján, amit elmondott magáról, Gwyn Evansnek kemény élete lehetett. Cardiffból jött. Az apja meghalt valami balesetben, amikor ő még kicsi volt, és az anyja újra munkába állt. Jó részt külföldön dolgozott, szállodagondnok volt. Gwyn hol tanult, hol nem. Aztán az anyja is beadta a kulcsot. Bonyolult történet volt, és egy kissé untam is, úgyhogy nem nagyon figyeltem rá, csak bólogattam, és közben az esélyeket latolgattam. Arra emlékszem, hogy azt mondta, nem bízik magában. Azért is nem mozdul. Azt már tudja, hogy Westside-dal elboldogul. Szívesen foglalkozott az öregekkel, vagyis a bácsinak igaza volt. De azért sejtettem, hogy a fiatalabbak sincsenek ellenére, legalábbis a férfiak. Lefeküdnék, mondtam 11:30 körül. Mindketten lecsúsztattunk már néhány pohárral. Nincs kedve csatlakozni hozzám, szépségem. Inkább viccnek szántam, mint komoly ajánlatnak, de bevált. Oké, felelte, mintha csak egy újabb italt ajánlottam volna. A maga szobájában? Ennyi. Egy éjszakányi boldogság. Mire felébredtem, már nem volt ott. Amikor lementem reggelizni, a recepciós pult mögött állt, és néhány öregecskének magyarázott valamit. Felpillantott, rám mosolygott, és megkérdezte, hogy aludtam. Nem tartottam időszerűnek az eszembe jutó csattanós válaszokat. A nap azzal telt el, hogy körül udvaroltam a bácsit, és megpróbáltam valami ígéretfélét kicsikarni az örökségemre. Köntör falazott. Csalódást okoztam neki, mondta. Nincs gyerekem, nincsenek kilátásai, felbomlott a házasságom, egy csőd tömeg voltam a szemében. A válás egyébként is piszkálta a csőrét. Gwynt leszámítva az ördögnek tartoztam ezzel az úttal. Azt hittem, vacsora után előbukkam, de nem így alakult. Amikor a többiek elvonultak lefeküdni, Nelson a séf jött bezárni a bárt. Megkérdeztem, hol van Miss Evans. A házon kívül, felelte, és megkérdezte, óhajtok-e valamit. Óhajtottam, de nem tőle. Egy darabig még ott lófrátam, aztán feladtam. Reggel láttam csak, amikor elindultam. Ő adta át a számlát, de arra nem volt mód, hogy négy szem közbeszéljek vele. Előtte jelentőségteljes pillantásokat vetettem rá az étteremben a reggelinél, és aztán, amikor fizettem. Nem mondhatnám, hogy lelkesen viszonozta, de hát a bácsi végig velem volt, és szokás szerint őt figyelte. Az láthatólag nem izgatta a bácsit, hogy korán távozok. A következő héten néhányszor felhívtam. Úgy tűnt, szívesen veszi, de túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy csevegjünk egy kicsit. Megkértem, jöjjön fel Londonba. Azt mondta, majd értesít. Hiába vártam. Februárban két dolog is történt. Az egyik, hogy kiraktak az állásomból. 400 font kártérítést kaptam cserébe, hogy lecseréltek egy szilícium csippel, és ezzel csatlakoztam a több mint 3 millió munkanélküli táborához. Még javában ezen a kis meglepetésen rágódtam, amikor 10-én megérkezett a bácsi levele. Előző nap a Brightoni anyakönyvi hivatalban elvette Miss Evans-t. Szóval az én gyerekem, mondtam Greennek, amikor két szombattal később a tengerparton sétálva beszéltem vele. A nászút óta a bácsi jónak látta, ha minden délután lepihen. Sokra megy vele a vén homokos, gondoltam magamban. De miért nem értesítettél? Tudod a címet? Nem hozhattalak kényszerhelyzetbe? Bájos hangja volt, mély, s hozzá a lágy velszi kiejtés. Igaza is volt, azon a novemberi éjszakán meséltem neki a pénzügyi problémáimról. Egyéb sebb kellett nekem, mint egy asszony gyerekkel, legalábbis mielőtt az enyém az örökség. Mégis, a kötelességemnek éreztem volna. Igaz, az ő hibája volt. Megkérdeztem, védekezik-e, mire azt felelte, ne aggódjak. Nem is aggódtam. Azt tette, amivel valószínűleg a legjobban jár. Mellesleg hosszú távon is én fizetek. Most a halvány esély, hogy egy vasat is kapok a bácsi pénzéből, semmivé foszlott. És mindezt azért, mert elhitették vele, hogy ő az apja a gyermekemnek. Gwyn karácsony előtt kezdett aggódni, hogy valami nem stimmel, és karácsony másnapján engedte meg a bácsinak, hogy az a kedvét töltse vele, bár Isten tudja, mire futhattam belőle. A bácsi úgy nézett ki, mint akinek ahhoz sincs ereje, hogy köpjön egyet. Csak azt nem tudtam, amit persze észrevehettem volna, hogy a bácsi évek óta koslat Gwyn nyomába. Nem kellett sokáig bíztatni, elég volt a szabad jelzést megadni. Egy hónap elteltében Gwyn szipogva mutatta a levelet, hogy terhes. A bácsi nem ellenőrizte sem a dátumot, sem mást, csak ment beszerezni a házassági engedélyt. Kész. Gondoltam, jobb, ha a családban marad, mondta Gwyn. Úgy érted, hogy a gyerek hasonlítani fog a bácsira? Kérdeztem. De hát, én sem hasonlítok rá. Máig emlékszem, ahogy félbeszakított. Ez csak az egyik része, te buta.
Ha tedd meg, ha nem lesz örökösödési adó. Érintetlen marad a pénze. Rám száll. Mindketten jobban járunk így, és a gyerekünk is.
Ezek a velsziek nagy halászakértők, már többször észrevettem. Gwynnek igaza volt. Ha a bácsi özvegyemberként leheli ki a lelkét, hatalmas adók terhelik az örökséget. Még ha minden pénzét rám hagyja is 50, de talán 60%-a is az állam zsebébe vándorol. A cégem erre is ajánlott biztosítást, ami megvédte a rászoruló eltartottakat, de a bácsi nem az a fajta volt, aki ilyet fizetett volna. Figyeltem Gwynt, ahogy belenevet a szélbe. Hirtelen leesett a tantusz.
Úgy érted, hogy hozzám jössz, ha
elveszel?
Még hogy elveszem?
Majdnem beugrottam abba az átkozottul hideg óceánba. Alig fértem a bőrömbe az örömtől. Átöleltem.
Ne itt! Megláthatnak a hotelből.
Eltolt magától.
Oké, drágám, micsoda ötlet! Ez a nő egy zseni. Egy zseni lesz a feleségem. Tudod, mennyie van?
Villám gyorsan válaszolt.
Valamivel több, mint 300 000 font. Csak bírt ki türelemmel, Arthur. Na igen, ez volt a probléma. Március második hétvégén újra lementem meglátogatni őket.
Gwyn mindent elrendezett. A bácsi öregebbnek látszott.
Na igen, érthető.
Szellemileg teljesen rendben volt, és hízott a mája a gyerek miatt. A látása viszont, mintha romlott volna. Gwyn ragaszkodott hozzá, hogy megtartja az állást, és így továbbra is a hotelben éltek.
Hogyan tudná másképp megfizetni az ember manapság, hogy kiszolgálják? Kérdezte a bácsi.
Hát, ami azt illeti, ő megengedhette volna, a vén hülye csirkefogó, de majd pont én fogom rábeszélni, hogy pazarolja a vagyonunkat. Szombat ebéd előtt ittunk egy sherryt. Gwyn nem volt ott, dolgozott.
Okos asszony,
folytatta a bácsi. Mintha én nem tudnám.
Nyilván én halok meg előbb.
Úgy mondta, mintha kétség férne a dolgokhoz.
Ha a gyerek akkor még kiskorú lesz, úgy értve, hogy a bácsi nem éri meg a százat, Gwynnek lesz jövedelme, amire számíthat. Ilyen infláció mellett szüksége is lesz rá. Természetesen mindent ráhagyok.
Előrehajolt, és az arcomba bámult. Biztos akart lenni, hogy felfogom, amit mond.
Mindent.
Hogy ne legyenek kétségeim. A bácsi nem finomkodott. A szemem sem rebbent.
Nagyon helyes, egy egészséges nőnek szüksége van valami elfoglaltságra, még gyerek mellett is, és ha egyedül marad, lesz mire támaszkodnia, nem csak arra, amit ráhagysz.
Fura egy elrendezés volt. A bácsi az elsőről a harmadikra költözött, a Gwynével szomszédos szobába, használta felesége fürdőszobáját és zsúfolt nappaliát, de külön aludtak. A bácsi azt mondta, Gwyn nem tud az ő horkolásától elaludni, de amikor csak kívánja, bekukkanthat. Úgy mondta, mintha csak az asszony kívánhatna, mintha Gwyn kielégíthetetlen lenne. A bácsi tulajdonképpen szimpla vendég maradt, leszámítva néhány értékes előjogat, főleg egyet. Még szerencse, hogy van lift, különben a lépcsők egész a legfelső emeletig betennének neki, gondoltam. A lift volt az egyetlen, amit a Westside a technika haladásáért tett, és ez volt az eszköze, hogy megtartsák rozog a lakóikat, de még így is állandóan lerobbant.
Arthur, drágám, nem is hiszed, milyen szükségem van rád?
Mondta Gwyn, mihez kiléptünk a hotelból ebéd után. A délutáni séta kezdett megszokássá válni, amikor odalent voltam. Ez a szenvedélyes hang újdonság volt, de elfogadható.
Állandóan rád gondolok, a jövőnkre, hogy majd együtt élhetünk.
Legörbült a szája széle.
Nem tart már soká,
vigasztaltam, de nem túl sok meggyőződéssel.
Igazán nem tudom, miért nem jössz föl egy-egy éjszakára Clamphambe.
Jó néhányszor próbáltam rábeszélni, de túl kockázatosnak találta. A bácsi rájöhet valahogy. Még dolgoztam, fél év felmondási időm volt. Úgy terveztem, hogy utána elvégzek egy gyors talpaló szálloda vezetői tanfolyamot. Már beszéltünk erről Gwynnel, be kellene vágni a szállodába a bácsi pénzén, akár a Westside-ot is megvehetnénk, és kicsinosíthatnánk. Egy kis Lanchesteri cég tulajdonában volt, és Green szerint biztos olcsón eladják, ha ő megfenyegeti őket, hogy különben kilép.
Évekig húzza még,
sóhajtott. Nem tűnik olyan virgoncnak, felelte.
Meglepődni, takarékoskodik az energiájába.
Jelentőség teljesen, csak nem vádlón nézett rám.
Tudta, hogy visszataszítónak tartom kapcsolatunkat, ezt a részét.
Megszorította a karom.
De ma éjszaka azért jó lesz, drágám.
Jó is volt. Nem tudom, mit csinált a bácsival, de évfélkor bejött a szobámba.
Első alkalommal, hogy... Szóval az első alkalommal.
Utána, amikor cigarettázva feküdtünk egymás mellett az ágyon, Gwyn kezdte elmesélni a megaláztatásokat. A bácsinak megvoltak a maga bogarai. Fura, soha nem gondoltam volna. Dühített, de hát mit tehettem?
El kéne tenni láb alól, mondtam.
Hogyan? Kérdezte. Kivette a cigarettát a szájából, és lassan végighúzta a körmét a hasamon. Tudta, hogy szeretem, ha ezt csinálja. Nem gondoltam komolyan, amit az előbb mondtam, de Gwyn most elgondolkodott.
Lelökni? Beachy hídről?
A szikla innét nem messze volt a parton.
Beállítani az irányba, aztán magától lesétál.
A liftakna egyszerűbb lenne.
Úgy hangzott, mintha csak épp most jutott volna az eszébe.
De automata ajtaja van, csak akkor nyílik ki, ha a fülke az emeleten van.
Ha olcsó lift volt is, azért modern.
Kinyithatod, ha az áram ki van kapcsolva, van egy kis fogantyúja, és holnap javítani fogják a liftet.
De hát nem romlott el.
El fog romlani. Közelebb bújt hozzám.
De holnap vasárnap van.
Akkor is eljönnek, egész héten tartanak ügyeletet, nagyon rendesek. Aztán Gwyn elmondta, hogyan fogjuk megölni a bácsit. Másnap mindannyian megittunk egy sherryt Gwyn nappaliában. A bácsi zsörtölődött, hogy gyalog kellett feljönnie a lépcsőn az imaházból, mert már megint bedöglött a lift. A bácsi szerint a lift mindig akkor döglik be, amikor neki szüksége volna rá. A bácsi metodista volt, méghozzá egy bujabb metodista, a Vén szemforgató. Taxival ment és jött az imaházba minden vasárnap. Örültem, hogy ezen a vasárnapon is elment. Amellett, hogy lelkét felkészítette a nagy útra, módot adott arra is, hogy elpróbáljam a dolgot. Vén kibemászkált a szobából, de javarészt kint volt. 1:20 bedugta a fejét.
Most működik, mondta.
A szerelő a konyhában ebédelt. Így, ha a lift újra elromlana, még kéznél lesz.
Mindenre gondolsz,
mondta a bácsi. Igaza volt.
Ti ketten pont 13:30 gyertek le. Pontosak legyetek,
utasított minket.
A többi vendég addigra nagyjából végez az ebéddel. Így Gwyn velünk ehet anélkül, hogy közben segíteni kellene felszolgálni.
13:30 előre mentem, túl a lépcsőházon, folyosón, egész a liftig. A bácsi a fürdőszobában volt. A keskeny folyosó teljesen sötét volt. Pegyhütten lógott a lánc keresztbe a liftajtón, körülbelül térdmagasságban. Fémtábla csüngött rajta, javítás alatt felirattal. Megnyomtam az ajtót, kinyílt. Még visszakozhattam volna, csak nem meg is tettem. Lenéztem az aknába. Nem láttam az alját, de tudtam, hogy a fülke 4 emelettel lejjebb a földszinten van.
– Mi van akkor, ha 95 évig él?
– kérdeztek Gwyn.
– Jó néhányan élnek ennyit.
– Lekapcsoltam a láncot. A várakozás iszonyatos volt.
– Mi lesz, ha jön valaki?
Egyetlen lakó volt még az emeleten, egy öreg hölgy, aki influenzás volt és felhozatta az ebédet. Gwyn ezt jól elintézte. Ennek ellenére izzadtam. Amikor a bácsi jött, félreálltam és utat engedtem neki.
Hála Istennek, nem kell gyalog lemennünk,
mondta, miközben belépett az űrbe.
Nem, nem ég a lámpa!
Nem kiáltott vagy ilyesmi. Igaz, be sem fejezte, amit elkezdett. Gondolom, a meglepetés. Csak eltűnt. Hallottam a tompa puffanást, ahogy a talajhoz ért. Az első gondolatom az volt, hogy mielőbb a lépcsőn legyek, s gyanútlanul sétáljak lefelé. S ahogy megfordulok, Alec Nelsont látom a hátam mögött. Az öreg lány koszos tárcáját tartotta a kezébe, de nem az ő szobájából jött. Az üresben lehetett, amelyet a lifttel szemben volt. Nem jutottam szóhoz, úgy megvoltam rémülve. Nyilván az egész dolgot látta. Aztán kacsintott. Kacsintott.
Nyomás le a lépcsőn, ember!
Mondta nyugodtan. A helyére tette a láncot.
Ez is az én dolgom lett volna.
A halott kémi vizsgálat szerint a halál oka baleset volt. A bácsinak romlott a látása. Kiderült az is, hogy új szemüvegre várt. Vin épp az előző héten vitte el látszerészhez. Megnézték a régi szemüvegét, és ez eldöntötte a kérdést. Olyan volt, mint azok a vastag ólomlámpák, amiket a Stafford-on-Avon féle helyeken látni. A halott kém nem tartotta felelősnek sem a lift szerelőket, sem a hotelt. Véleménye szerint megtették a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, és a bácsi tudta, hogy a lift rossz, csak nyilván elfelejtette. Maga nyitotta ki az ajtót, és átbukott a láncon, amit azért tettek oda, hogy figyelmeztessék az embereket. A vizsgálat mélyen együtt érzett a lesújtott özvegyel. A sötét szín igazán jól állt Gwynnek. Ott voltam a tárgyaláson, és néhány nappal korábban a temetésen is. A brightoni ügyvéd Gwyn nappaliában felolvasta a végakaratot, azután, hogy visszajöttünk a temetőből. A bácsi rám hagyta az óráját, a kézelő gombjait és 100 fontot. Hálás arcot vágtam, az ügyvéd pedig megkönnyebbült. Gondolom félt, hogy tiltakozom. A bácsi több mint 350 000-et kuporgatott össze. A végrendelet mindössze 2 hónapos volt, és Gwyn elég friss feleség volt. Mint az egyetlen élő rokon megnehezíthettem volna a dolgokat. De csupa bűbáj voltam, persze nem túl kedves az özvegyhez. Előre megegyeztünk benne. Kissé gőgősen méregettem a helyzetet. Éreztettem, hogy semmiben sem bíztam kevésbé, mint egy szép, zsíros részben a bácsi vagyonából. Addigra Alec Nelson is üzent, legalábbis azt hittem. Korábban nem. Közvetlen a baleset után még nem tudtam, felad-e vagy sem. Még rosszabb volt, mint amikor a liftnél vártam a bácsira. Különösen, amikor a rendőrség megérkezett. Akkor Nelson kerekperec kijelentette, mintha csak megegyeztünk volna, hogy mindketten a lépcsőn mentünk lefelé, amikor meghallottuk a puffanást. Alibit nyújtott, de nem ingyen. A bácsi halálának estéjén visszamentem Londonba. Ezt is előre megbeszéltük. Úgy döntöttünk, hogy úgy viselkedünk, mintha valóban baleset történt volna. Alec elkerült, és mihelyt elmondtam Gwynnek, mi történt, azt mondta, hogy ő majd tárgyal vele. Elég jól ismeri. Másnak Gwyn felhívott. 10 lepedőben egyezett meg Alekkel. Azt mondtam, ne aggódjak, Alek tartani fogja a száját. Gwyn megbízott benne, és ennyit igazán megengedhettünk magunknak. Alek nem szerette különösen a bácsit. El kellett hinnem, hogy igaza van. Áprilisban meglátogattam Gwynt, majd májusban is. Mindkét alkalommal csak egy napra ugrottam le. Vettem részlete egy kis Fordot. Nem lett volna szükség rá, hogy spóroljak. Még a kártérítés is jött, de Gwyn ragaszkodott hozzá, hogy ne tegyünk semmi olyat, amivel felkelthetnénk az emberek gyanakvását. Hagyjuk a dolgokat elcsitulni, mondta mindig. Legalább addig várjunk, míg a baba megszületik. Túl nagy volt a tét ahhoz, hogy kockáztassunk. Azt hittem, az előttünk álló boldog, hosszú évekre gondolt. De miután kihirdették a végrendeletet, azt egyedül én hoztam szóba. Koraszülés volt, június 1. szombatján, késő délután történt. Az egyik öreg lány a hotelből tudta a számomat és felhívott. Nem mintha rám tartozna, mondta, de mivel tudja, hogy én vagyok a bácsi egyetlen rokona és a többi. Egyenesen a kórházba mentem. Gwyn elég rosszul nézett ki, komplikációk adottak. Az ügyeletes nővér nagyon megértő volt. Nyugat-indiai lány volt. Azt mondta, alig kerültük el egymást Mrs. Alec Nelsonnal. Emlékszem, még arra is gondoltam, milyen szép tőle, hogy bejött. Aztán Gwyn elmondta. Meg kell adni, még ha keserű is az ember szája íze, hogy okos nő. Főleg, ahogy állandóan 2 lépéssel a többiek előtt gondolkodik. Ahogy engem elcsábított, teherbe ejtette magát, majd lefeküdt a bácsival, hogy az elvegye. Brilliáns. okét kellett mondjak a házasságra, mivel a gyerek az enyém. És azzal, hogy megígérte, hozzám jön feleségül a bácsi halála után, elrendezte, hogy ne vitassam a végrendeletet, legalábbis addig nem, amikor már késő. Az egyetlen bökkenő az volt, hogy a bácsi nem lehelte ki a lelkét a szerepe szerint. Gwyn úgy tervezte, hogy a lépcsők és a vad szexuális élet hamar kimerítik. Nem így történt. A bácsinak csak a látása gyengült. Így aztán Gwyn türelmetlen lett. Nélkülöm is elintézhette volna a bácsit, de hát miért hagyta volna ki ezt a lehetőséget? Ha én követtem el a gyilkosságot, és neki még egy tanúja is van, akit tetszés szerint bedobhat, végképp nyeregbe van. Ezután már beszélnie sem kellett velem, nemhogy hozzám jönni azért, hogy örökbe befogja a számat. Amikor másnap újra meglátogattam, valamivel jobban volt, ahhoz legalábbis elég jól, hogy megmondja, kopjak le. Kapok 5 lepedőt, elég a fagylalt bulira. Ezt csinálom most. Csomagolt jégkrémet árulok egy furgonnal. Ez volt a lelépési pénzem. Még szülhetek is, mondta Gwyn. Ezzel sem tartozik. Még most sem tudtam elhinni. Mit mondtál volna akkor, ha baba megszületik? Kérdeztem. A gyerek ugyanis halva született. A nővér mondta, hogy 7 hónapos volt. Mit mondtam volna? Azt, amit most, fiúka. Erre rászolgáltam. Rendben. És ha a bácsi még élne, és a nővér neki mondta volna, amit tegnap nekem, hát akkor ez megölte volna, ha más nem is. Valószínűleg igaza volt. A nővér ugyanis azt mondta, és milyen tökéletes formás baba volt. Kár, hogy az apja elment. A nővér ekkor elhallgatott, mint aki emlékeken mereng. Az asszony annyira akarta a gyereket, ide járt terhes gondozásra. Hümmögött. Maga, mint közeli rokon, biztosan tudja, az volt a vágyuk, hogy Montagu Bay-ben nyissanak egy hotelt a kis családdal. A bácsi erről sohasem beszélt. Emlékszem, feleltem a látszat kedvéért. Szomorú, mondta a nővér, megrázta a fejét, majd folytatta. Olyan aranyos kis fekete baba volt.
A jó tanácsból is megárt a sok. Douglas Shea minikrimie. Mr. Gihan Gaur részére a Chutney and Chives 1 kiadó vállalat címén New York N.I. Kedves Mr. Gore, bár nem állíthatom, hogy még sohasem hallottam a detektív történeteiről, első alkalommal csak a múlt héten vettem kezembe egyik művét, hogy elolvassam. A Brandt első ügyéről van szó. Szerintem a könyv egészében véve elfogadható, azonban a 21. fejezetben 2 hibát is találtam. Ön afrikai gyilkos méhekről ír, amelyek a nyersvas érdekeltségeket örökölt idős milliómos nő Harriet Halt hálószobájába repültek be, az égbolt felől jövő polarizált fénysugár mentén, B. követve a szoba belső terét elárasztó tűzvirág illatot, amelyet Miss Held légfrissítő spréjéből származott. A könnyebben érthető hibával kezdem. A méhek egyáltalán nem szeretik a tűzvirágot. A nyelvük ugyanis túl rövidek ahhoz, hogy elérjék vele a virág kelyhében rejtőző nektárt. A méhek ezzel teljesen tisztában vannak, és mondhatnék, ki sem öltenék a nyelvüket a tűzvirág illatára. Próbálkozzék inkább ciklámen illattal. A méhei meg fognak veszni érte. Most pedig térjünk át arra a bizonyos polarizált félsugaracskára. Az igaz, hogy a méhek az égbolt felől érkező polarizált fénysugarak mentén navigálnak, csak éppen nem, ismétlem nem, borús időben. Ahhoz ugyanis a polarizált fénysugarakat érzékelni lehessen a naptól bizonyos szögben, tiszta égbolt kell. A felhők részecskéi okozta fénytörés megsemmisíti ezt a jelenséget. Mit lehet akkor tenni? A borús időről nem mondhatunk le, mivel Miss Held csak ebben az esetben kaphat migrénes fejfájás rohamot, amelyet enyhítendő a hölgy beteg ányához kocsikázik a jó öreg pszichik doktor, aki maga is ápolásra szorulna, hogy azután mindkettőjüket megöljék a méhek mérges csípései. Viszont ha a nap nem süt, a polarizált fénysugárnak még a gondolatát is felejtse el. Összegezve úgy vélem, hogy a 21., 22., 23. és 24. fejezet ügyes átdolgozásával megoldható a probléma. Esetleg odafigyelhetne erre a Brandt első ügye következő kiadásának előkészítésekor. Őszinte híve George Ong egyetemi docens, Dean White Egyetem, Glencoe's Long Island, N.I. Quentin Quarles szerkesztő, Chutney and Chive Ainz kiadóvállalat, New York, N.I. Tekintettel arra, hogy Mr. Grove évente több ezer levelet kap, nem áll módjában személyesen válaszolni önnek. A hozzáküldött kérdések 95%-ára ezzel a sokszorosított levéllel válaszolunk. A szerző lakáscíme Waldorf Towers, New York, N.I. Londoni irodája a Cartwright and Merley. Ügyvédi iroda címén 54 Develop Road, London, N22, 4 PP. Életrajzi adatai az alábbi kiadványokban található. Who is who? Kortárs szerzők, kortárs regényírók, nemzetközi életrajzi lexikon, híres emberek névjegyzéke, Britannica Lex. Harmadik köt, írói arculatáról lásd még a Time magazin 1972. szeptember 12-i számában megjelent cikket. Mr. Gore eddig 37 könyvet írt. Lásd a fenti kiadványok címszava alatt, vagy a felsorolást bármely mostanában megjelent művében. Műveiből idézni, vagy részleteket közölni kizárólag a Chutney and Chives Ainz engedélyével lehet. Mr. Gore sohasem küld fényképeket, vagy autogramot. Dedikálásra küldött könyveket postán nem küld vissza. Előadásokra szóló felkéréseket Mr. Gore nem fogad el. Nem válaszol olyan kérdésekre sem, amelyek a detektív regényírás mesterfogásait firtatják. Kezdőíróknak csak azt tanácsolhatja, olvassanak, olvassanak, olvassanak. Olvassanak-e naponta legalább egy könyvet, és írjanak, írjanak, írjanak. Ami pedig a friss ötleteket illeti, ne feledkezzenek meg arról, hogy semmi sem pótolhatja az életben szerzett tapasztalatokat. Ahogy Ernest Hemingway mondta, az írás nem egész napot kitöltő foglalkozás. Mr. Quentin Quarles szerkesztő részére, Chutney and Chives Ainz kiadóvállalat, New York, N.I. Kedves Quentin, Quentin, Quentin. Mellékeltem visszaküldöm sokszorosított levelét, amelyet gondosan áttanulmányoztam. Komolyan vettem a tanácsát, kedves Quentin. Ön azt mondja, olvassak, 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 és írjak, írjak, írjak. Kérem, üsse fel a vállalkozó kalapjának esete 209. oldalát. Olvass el azt a részt, ahol a vérzékenységben szenvedő áldozat Gore ötlete szerint neki megy a kerti ösvényen keresztbe állított láthatatlan vékony üveglapnak, és halálra sebzi magát. Nos, megint csak nem és nem, Quentin. A dolog úgy áll, hogy láthatatlan üveg, mint olyan, nem létezik. Gore a fényelnyelő üvegre gondol, amit az amatőrök néha láthatatlan üvegnek neveznek. Ezek az üvegek a normális esetben visszaverődő fény interferencia folytán teljesen elnyelik. A szóban forgó destruktív interferencia létrejöttének feltétele azonban csak egy adott hullámhosszon teljesülhet. Ezt a hullámhozt általában a látható spektrum közepe táján határozzák meg. Ilyen esetben a vörös és ibolyaszínű fénynyaláb valamelyest megnagyobbodik, és a két szín elkeveredéséből bíborfény keletkezik. Vessen csak egy pillantást a fényképezőgép lencséjére. Látja a bíborfényjátékát? Az ilyen színű üveglap akárkinek az ösvényén állítanak is keresztbe, úgy virítanak, mint a maga füle, 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 öreg cimbora. Teljesen mindegy, milyen hullámhosszat iktat ki, a többi visszatükröződik. Sajnos ez a szabály, ami úgy tűnik kizárja a játékból a 11. és 12. fejezetet, a 209, 22-től 218. oldalakat, és a 23., 24. és 25. fejezeteket is. Nem tudom, hogyan tud rendet teremteni ekkora zűrzavarba. Igazán sajnálom. George O. Mr. Quentin Carles szerkesztő részére, Chantney and Chives Ains kiadóvállalat, New York, N.I. Kedves Quentin, mi történt magával? Hiányolom ikletet adó sorait. Mellesleg találtam néhány bibit a sovány tudósban. Csak egy szavába kerül, és már is megírom magának. Kérhetem, Quentin? George O. Feljegyzés. Készítette Gihan Gaur. Kapja George O. Kapjon le! Gihan Gaur. Feljegyzés. Készítette George O. Kapja Gihan Gaur. Megkaptam a kedves üzenetét, Gaur. Magának segítségre van szüksége, és én kész vagyok segíteni. Kezdjük mindjárt a sovány tudóssal. Az egyik jelenetben a sovány tudós Herschel Skinner csillagász a maga ötletének köszönhetően a Palomar hegyeit nézegeti a Hale teleszkóp szemlencséjén keresztül, miután a műszer csövét rutin jellegű ellenőrzés és karbantartás véget leszerelték. Ha jól értem az írományát, és azt hiszem jól értem, Skinner így lesz szemtanúja egy a hegy lankáján 5 mérföldnyi távolságban elkövetett gyilkosságnak. Gaur, itt annyi a hiba, hogy nem is tudom, mivel kezdjem. De megpróbálom. Először is, a modern csillagászati teleszkópok csövét még a horizont vonaláig sem lehet leereszteni, nemhogy egy hegy lejtőjére irányítani. Vessen egy pillantást, Gaur, a világ bármelyik obszervatóriumának fényképére. Figyelje csak meg, hol van a nyílás helye a kupolán. A maga írásában szereplő Hale teleszkóp esetében a padlózat, amelyen a műszer tartó szerkezete áll, 75 lábbal a nyílás szintje alatt van. Azt akarom ezzel mondani, hogy az ilyen óriás bébi műszerekkel csak az eget lehet kémlelni, a földet soha. És még valami. A nagy teleszkópok látószöge olyan kicsiny, hogy az 5 mérföld távolságban lévő gyilkosnak legfeljebb az orrát vagy egyik szemöldökét lehetne látni. És végül, Gaur, a kép fordított lenne. Tudja, a csillagászati teleszkópok konstruktőrei nem vacakolnak szemlencse beépítésével. Teljesen felesleges finomítás lenne. Hogy miért? Gondolja el, az égitestek esetében mi tekinthető fentnek vagy lentnek. Alaposan elszúrta a sovány tudost, Gaur. Ma este átlapozom a rejtélyes eset Bylesbent, mert meg akarom nézni, hasznára lehetek-e még magának. Ne veszítse el a kedvét. Maradok híve és tudomány tisztelője, George O. Mr. Gihan Gaur részére, Waldorf Towers, New York, N.I. Kedves Mr. Gaur! Alig ha volt még ideje megemészteni a sovány tudósról küzdött észrevételeimet. De tudatni akarom magával, hogy végeztem a rejtélyes eset Bylesben ma, és azt hiszem, ezúttal valóban bajban vagyunk. A történet szerint Tidbara Gam, a milliómos Gam romlott mélységesen erkölcstelen örököse kerti mulatságos rendet családi birtokán Bylesben, amelyben alig 200 fős kis társaság jön össze, hogy megünnepelje a hölgy eljegyzését Herman Abdájkal, Gam papa üzlettársának pólójátékos ivadékával. Ezzelatt a legnagyobb titokban elrejtőzik a harmadik szakás sátrában James McGalligadi, Miss Game elhagyott szeretője, aki nemrég tér vissza az Amazonas vidékéről, s most gyilkos bosszút forral lelkében. Egy alkalmas pillanatban McGalligadi kidugja a sátornyíláson fúvócsöves Orinoco nyílpuskájának hegyét, és Abdike melkasába röpíti a kuráréval mérgezett nyílvesszőt. A gyilkosság nyomán keletkező pánikban meglép a sátorból, tálcáján minyonokat, piskóta szeleteket és eperbe főttet felszolgáló pincérnek álcázva magát. Hát ez borzalmas. Hol is kezdjem? Első számú probléma. A korára igen megbízhatatlan méreg, hatásfoka attól függően változik, hogy milyen alapanyagból és milyen módszerrel készítették. Lásd a Merck katalógust, vagy bármelyik gyógyszerkönyvet. Ráadásul a korára nem is elég erős és gyors hatású szer. Ami engem illet, inkább szódium-cianidot használni. A szódium-cianid könnyen oldódik vízben. Könnyen hozzá is lehet jutni, mivel széles körben alkalmazzák arany- és ezüstrészfejtéseknél, galvánfürdő készítésénél, citrus és más gyümölcsfák permetezésénél, továbbá hajók, vasúti kocsik, raktárak, stb. Fertőtlenítésénél. Ebből a vegyszerből már 4-8 gramnyi képes akár egy lovat is megölni. A kristályokból gyűszűnyi mennyiséget oldjon föl egy pohár vízben, amikor úgy gondolja, hogy a gyilkos készen áll az akcióra, s így már is csínre tette az ügyet. A gyilkos műanyag kupakos fiolába vigye magával az oldatot a tett színhelyére. Az áldozat, aki ebből kap egy adaggal, másodperceken belül meghal. Kettes számú probléma. A fúvócsöves nyílpuska. Van magának halvány fogalma arról, mekkora az Orinoco indiánok fúvópuskája? Nos, férfi embernek a földtől körülbelül a hónaljáig ér. Ha lefűrészel a hosszából, elrontja a fegyver irányzási pontosságát. Hogyan vitt magával meg Gilikadi egy ilyen monstrumot beilleszbe? Ledugta a nadrág szárába és fel az ingójába? Igazán el kell ismernie Gore. Valóságos merev görcsöt kapna, mielőtt egyáltalán megpróbálkozhatna a gyilkossággal. Javasolhatom, hogy a fúvópuskát cserélje le nyugtató puskára és nyugtató nyírra? Annyira kézenfekvő lenne. Maradok híve és a tudomány tisztelője, George Ohm. Ide figyeljen, Ohm! Megmondom, kicsoda maga. Maga egy kirúgott medikus, akinek legfeljebb a 6. osztályos tananyagról vannak használhatatlanul felületes ismeretei. Maga olyan gyötrő kisebbségi komplexusban szenved, ami szinte kényszeríti arra, hogy híres embereket zaklasson paranoid zadvalékaival. Fogadni mernék, ha Einstein élne, maga gátlástalanul elárasztaná primitív szóáradataival a relativitás elmélet hibáiról. Úgyhogy legyen olyan jó, Ohm, és ne próbáljon zavarni gyermekded értekezéseivel. A leveleimet azért feltétlenül őrizze meg. Az aláírásaim még hozhatnak magának egy-két zöld hasút, ha megvénül. Gihon Gore. Kedves Mr. Gore, gyermekded értekezések? Ugyan. Ami a leveleim megőrzését illeti, szíves tájékoztatására közlöm, hogy írományait igen különleges célra használom. Bár tapasztalatom szerint a levélpapírja nagyon durva és dörzsö. Nem lenne kedve áttérni valami finomabb fajtára? Nos, Gore, könyörögtem magának, lélekben megbirkóztam magával, de végül be kell látnom, csak az időmet vesztegettem. Hát akkor most en garde, Gore. Úgy látszik, nem hallott még az őszi és téli szezonban tartott szombatesti népszerű tudományos előadásaimról. Igen, nagyképű barátom, keresztül kasul bejárom az atlanti partvidéket, és számos kisebb egyetem felkérésére megállok, előadásokat tartok. A mostani szezon előadásorozatát szombaton este indítom be, éppen itt, a Dinwiddie Egyetemen, a Peter Piper Hallban. Találja ki, Gore, mi lesz ennek a szezonnak a témája? Tudományos tudatlanság a híres detektív történet író műveiben? Tetszik a cím? Mit gondol, kiről fogok beszélni? Tudja, milyen népszerű maga az egyetemeken? Majdnem olyan népszerű, mint Tolkien a Hobbit történeteivel. Képzelje a diákok dühét és megvetését, amikor megtudják, hogy kedvenc írójuk közönséges kókler. Eltaposlak, te felfújt hólyag! Maradok híve és a tudomány tisztelője, George Ohm. Közbenső jelentés. Készítette Seymour Kravitz nyomozó. Kapja Attila Hunt felügyelő gyilkossági csoport. 20:52 érkeztem a Dinwiddie Egyetem Peter Piper halljába, körülbelül 25 perccel a gyilkosság elkövetése után. Az áldozat George Ohm fehérbőrű, 34 éves, holttestéhez nem nyúlt senki, a színpadon feküdt úgy, ahogy odaesett. A halált mérgezett nyilvessző okozta, amely az áldozat mellkasának bal felső négyszögébe fúrodott. Az orvos szakértő jelentése szerint a nyilat, amely azonos típusú az állatok nyugtatására, elkábítására használt eszközökkel, potasszium vagy szódium-cianid koncentrátum vizes oldatával töltötték meg. Részletekről bővebben, ha megkapjuk a laboratóriumi vizsgálat eredményét. Érkezése még Gary Cooper Rabinowitz fehérbőrű 21 éves, viszonylag gyors észjárású egyetemi hallgató vette kézbe ideiglenesen az irányítást, és ennek köszönhetően senki sem hagyta el a színházteremet. A teremben 47 személy volt, 36 diák és 11 nyugdíjas. Utóbbiak izgatottan magyarázták, hogy társadalombiztosítási kedvezményekben részesülnek, és nem akarnak semmiféle összeütközésbe kerülni az állami szervekkel. Végül is mind a 47 személyt elengedtem. A színházterem kicsi, kb. 300 ülőhely van benne. A színpad, amelyen Om állt, körülbelül 3 láb magasságnyira van a padló szintje felett. A terembe két, jobb és baloldali, kettős ajtón lehet bejutni a tágas folyosóról. A két bejárat között van egy egyszárnyú ajtó is, amely a vetítőfülkébe vezet. A teremből nézve a vetítőfülke mat fekete színű, 3 oldalról zárt doboznak látszik, nem számítva a szokásos vetítőnyílásokat, amelyek a padlószint felett kb. 8 láb magasságban vannak. A leghasznosabb tanú Willy Crumble, fekete bőrű 21 éves volt, aki a terem közepén ült az utolsó előtti sorban, éppen a vetítő nyílások alatt. Willy izgatottan várta barátnőjét, és ezért állandóan forgolódott, hol az egyik, hol a másik bejárati ajtót kémlelve. Willy hajlandó megesküdni rá, hogy a terembe senki sem lépett be, és onnan senki sem távozott, miután Ohm professzor, az egyetem tudományos oktatója elkezdte előadását. Ohm néhány bevezető mondata hangzott még csak el, amikor a tragédia bekövetkezett. Az előadás témájáról és jelentőségéről senki sem tudott közelebbit mondani. Legfeljebb csak annyit, hogy a detektív történetekben előforduló műszaki vagy tudományos tévedésekről lett volna szó. A jegyzeteket sem a színpadon, sem Ohm legény lakásán nem találtuk. A tanúk többsége szerint Ohm éppen csak kiejtette ezt a félmondatot, hogy és ma este el akarom mondani önöknek, amikor nagyon halk süvítést észleltek, amelynek eredetét a teremben nem lehetett meghatározni. Ohm karját széttárva hanyatt esett. Egyetlen érthetetlen nyögés jött még ki belőle. Valami olyasmit, hogy garrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ohm minden jel szerint vegyes ízlésű ember volt. Az ijjeli szekrényén Mickey Spillane három olcsó kiadású könyve hevert. Könyvtár és dolgozószobájában Bernstein Organisationjének összes kötetét találtuk. Íróasztala fölött a falon Olga Korbut és Thomas. A. Edison képei fügtek. A megkérdezett diákok egybehangzó véleménye szerint Ohmnak nem voltak ellenségei. Ismeri a módszeremet, felügyelő úr. Sikerült kikövetkeztetnem, hogy a nyilat a két vetítőnyílás valamelyikőből lőtték ki, ami valóban be is bizonyosodott. A folyosóról nyíló fülkehajtó zárva volt, de tolvajkulccsal könnyen ki tudtam nyitni. A fülkében a jobb oldali vetítőnyílás alatt megtaláltam a nyílpuskát. Mellette fehér írógéplap feküdt, amelyen nyomtatott nagybetűkkel ez állt. Lopott tárgy, kérem leöblíteni és visszajuttatni a Nassau megyei Állatvédő Egyesülethez. Az írás szakértőnk szerint a szöveget jobbkezes személy írta bal kézzel. Új lenyomatokat nem találtunk, kivéve néhány elmosódottat a vetítőlencse gyűrűjén, amelyek persze a gépkezelőtől származtak. A helyiséget enyhe brút kölni illat járta át. A nyílpuska csövének végén különös, körkörös piszokfont maradt. Majdnem azonnal kikövetkeztettem, mi okozta. A fegyvert tartozékkal is kiegészítették, amit a fülke egyik sarkába dobtak, vagy odagurult. Valószínűleg ez volt a történelemben az első eset, amikor nyugtató fegyvert hangtompítóval használtak. Felügyelő úr, ebben az ügyben nincs semmi olyan nyom, amelyen el lehetne indulni. Az egyetem szombatesti kulturális rendezvényei mentesek minden formaságtól, a belépés díjtalan, és éppen ez a kötetlenség tette lehetővé, hogy a gyilkos tetszése szerint jöjjön és távozzék.
A gyilkosság végrehajtásának egyszerűsége profi munkára van. Si Tzu Chang azt tanítja, hogy ami könnyű, azt könnyű megismerni, és ami egyszerű, azt könnyű utánozni. Az egyik felem ebbe akar hinni, tovább kutatni és győzni, de a másik felem jól emlékszik arra, amit a Talmud mond. Sok beszédnek, sok az alja. Hunt felügyelő úr, kénytelen vagyok jelenteni önnek, hogy minden jel szerint végre rábokkantunk a tökéletes bűntényre. A sárga arc. Sir Arthur Conan Doyle írása. Barátom páratlan képességeinek köszönhetem, hogy jó néhány furcsa dráma nézője, sőt, olykor szereplője lehettem, és most, amikor közreadom ezeket az eseteken alapuló rövid feljegyzéseimet, természetesnek tartom, hogy inkább barátom sikereivel foglalkozzam, mint a kudarcaival. Nem is annyira a jó hírneve kedvéért, hiszen tettereje és találékonysága akkor volt a legcsodálatosabb, amikor sarokba szorították, hanem azért, mert ha ő kudarcot vallott, többnyire senki sem járt sikerrel, és a történetek mindörökre befejezetlenek maradtak. Egyszer-egyszer mégis megtörtént, hogy az ő tévedése után kiderült, mi az igazság. Talán 6 ilyen esetre vonatkozólag vannak feljegyzéseim, és közülük a második Folt esete tarthat leginkább számot érdeklődésre. Meg az a történet, amit most elmondok. Sherlock Holmes nem tartozott azok közé az emberek közé, akik a testgyakorlást pusztán a testgyakorlás kedvéért végzik. Igaz, hogy a súlycsoportjában hozzáfogható kitűnő ökölvívót nem sokat láttam, és kevesen voltak képesek akkora testi erőkifejtésre, mint ő, de a céltalan testi erőkifejtést energiapocsékolásnak ítélte, és jobbára csak akkor gyűrközött neki valaminek, ha hivatásának céljai megkövetelték. Akkor aztán kitartó volt, szívós, fáradhatatlan. Talán meglepő, hogy így is meg tudta őrizni erejét, de szerencsére mértéktartó volt az étkezésben, az életmódja pedig szinte spártaian egyszerű. Egyetlen hibája volt a kokain élvezete. Nagy ritkán, mint egy tiltakozásul az élet egyhangúsága ellen, ha kevés dolga akadt, ha semmi érdekesre nem bukkant az újságokban. Egy szép tavaszi napon olyan kipihent volt, hogy eljött velem sétálni a parkba, ahol már zöldeltek a szilfák, és a vadgesztenyék hegyes hajtásaiból kibújtak az első ötújú levelek. Vagy 2 óra hosszat kóboroltunk, szinte szótlanul, jó ismerősök módjára. Majdnem 5 óra volt már, mire visszaértünk a Baker Streetre. Kérem szépen, mondta kisinasunk, mikor beeresztett, egy úr kereste önt, uram. Holmes szemrehányó pillantást vetett rám. Így jár az ember, ha sétálni megy délután, mondta. És elment az az úr?
El, uram.
Miért nem hívta be?
Behívtam, uram, be is jött.
És meddig várt?
1/2 óra hosszat, uram. Nagyon nyugtalan ember volt, csak toporgott és járkált egész idő alatt, amíg itt volt. Kint vártam az ajtó előtt, hallottam, mit csinál. Aztán kijött a folyosóra, és azt mondta.
Hát, sose jön haza ez az ember.
Szóról szóra, ezt mondta, uram. Csak még egy kicsit szíveskedjék várni, mondtam neki. Majd kint várok a levegőn, felelte, mert itt meg lehet fulladni. Nem sokára visszajövök. És már rohant is kifelé, bármit mondtam neki, nem állt meg.
Nem baj, maga megtette, amit megtehetett, mondta Holmes, miközben bementünk a szobánkba.
Mégis bosszantó ez a dolog, Watson.
Nagyon vártam már a következő esetet, és az emberünk türelmetlenségéből ítélve az eset fontos lehetett.
Nézze csak! Ez itt nem a maga pipája az asztalon. Itt felejtette a pipáját. Szép öreg pipa hangafából. Jó hosszú szára van. A dohányboltos azt mondaná rá, hogy borostyánkőből van. Vagyon hány igazi borostyán pipaszár akad Londonba? Sokan azt hiszik, hogy ha légy van a kőbe zárva, valódi a borostyán. Pedig ma már jövedelmező mesterség műlegyet rejteni a hamis borostyánba. Minden esetre az emberünk zaklatott idegállapotban lehetett, hogy itt felejtette hőn szeretett pipáját.
Honnan tudja, hogy Hön szereti a pipáját? Kérdeztem.
Ó, ez a pipa körülbelül 7 shilling 6 pennybe kerül. Láthatja, hogy kétszer is megjavították, egyszer a szárfa részét, egyszer pedig a borostyánkő szopókát. Mind a két helyen. Nézze csak, ezüstbántot tettek rá, vagyis a javítás többe került, mint maga a pipa annak idején. Az emberünk Hőn szereti a pipáját, hiszen inkább megjavítatja, mint hogy ugyanennyi pénzért új pipát vegyen magának.
S tud róla még valamit? Kérdeztem, mert Holmes egyre csak forgatta a pipát, és jellegzetes töprengő arc kifejezésével merett rá. Feltartotta, és hosszú, vékony mutató ujjával megkopogtatta, ahogy a csontot szokták az egyetemi tanárok, ha előadást tartanak róla.
A pipák sokszor felettébb érdekesek, mondta. Legfeljebb az óráknak és a cipőfűzőknek van ennyi egyéni jellegzetességük, de ennek nincs különösebb vagy érdekesebb ismertetőjele. A tulajdonosa minden esetre erős ember. Balkezes, kitűnő fogai vannak, de nem valami gondos, és nincs is szüksége rá, hogy különösebben takarékoskodjon.
Barátom csak úgy odavetette ezeket a megállapításokat, de láttam rajta, hogy lesi, vajon követni tudom-e a gondolatmenetét.
Nem csak gazdag emberek szívhatnak 7 shillinges pipát, mondtam. Ez a dohány Grosvenor keverék, 8 penny belőle egy uncia, felelte Holmes, és a pipából a tenyerébe ütögetett egy kis hamut. Már 4 pennyért is kitűnő dohányt lehet kapni, azaz emberünknek nincs szüksége rá, hogy különösebben takarékoskodjon.
És a többi tulajdonsága?
Ha, az a szokása, hogy a lámpa vagy a gázégő lángjánál gyújt rá a pipájára. Az egyik oldala, láthatja, egészen el van szenesedve. Gyufával természetesen nem csinálhatta. Miért tartaná oda a gyufát a pipa oldalához? De ha az ember a lámpa lángjánál gyújt rá a pipájára, a pipa feje megpörkölődik. Ennek a pipának a jobb oldala pörkölődött meg, ezért mondom, hogy a tulajdonos a balkezes. Maga is a lámpa lángjánál gyújt rá a pipájára, és mert maga jobbkezes, természetesen a pipa bal oldalát tartja oda a lánghoz. Egyszer-egyszer talán fordítva tartja oda, de nem rendszeresen. Ezt a pipát viszont mindig a jobb oldalával tartották a lánghoz, és az emberünk átharapta a borostyánkövet. Ehhez pedig erős ember kell, és épp fogsor. De ha nem tévedek, az emberünk most jön fel a lépcsőn, tehát érdekesebb tanulmányozni valónk is lesz, mint ez a pipa.
Egy pillanat múlva kinyílt az ajtó, és egy magas fiatalember lépett be a szobába. Jól és ízlésesen öltözött, sötét szürke öltöny volt rajta, a kezében pedig egy széles karimájú barna művészkalap. 30 évesnek mondtam volna, bár a valóságban néhány évvel idősebb volt.
Bocsánatot kérek, mondta zavartan. Azt hiszem, illet volna kopognom. Elnézést persze, kopognom kellett volna. Nem tagadom, kicsit izgatott vagyok. Kérem, írják ezt is ennek a számlájára.
Végig simított a homlokát, mintha megszédült volna, aztán leült, vagyis inkább lerogyott egy székre.
Látom, hogy néhány napja nem aludt, mondta Holmes a rájellemző szívélyes közvetlenséggel. Ez jobban megviseli az ember idegeit, mint a munka, sőt, jobban, mint a szórakozás. Megtudhatnám, miben lehetnék a segítségére?
A tanácsát szeretném kérni, uram. Nem tudom, mit tegyek, és úgy érzem, hogy minden összetört körülöttem.
Tanácsadó nyomozóra van szüksége.
Még annál is többre. Szeretném megtudni, mi a véleményem, mint értelmes embernek, mint nagyvilági embernek. Szeretném tudni, mit is tegyek. Az egyetlen reményem, hogy maga meg tudja mondani.
Kapkodva, éles hangon szaggatottan mondta, amit mondott. Látszott rajta, hogy nehezére esik a beszéd, és hogy erős akaratával győzi le a tiltakozó ösztöneit.
Kényes dologról van szó, mondta. Az ember nem szívesen beszél a családi életéről idegeneknek. Borzalmas dolog, a feleségem viselkedéséről kell beszélnem két embernek, akiket most látok először életemben. Rettenetes, hogy ezt kell tennem, de már nem bírom tovább, tanácsra van szükségem.
Kedves Grand Munro úr, kezdte Holmes. Látogatunk felpattant.
Mi az?
Kiabálta.
Maga tudja a nevem?
A titokban akarja tartani, mondta Holmes mosolyogva. Fogadja meg a tanácsom, és vagy ne írassa be a nevét a kalapja bélésébe, vagy a kalap tetejét fordítsa afelé az ember felé, akivel beszél. Ezt akartam mondani, hogy túl sok titkot hallgattunk meg ebben a szobában mi ketten, a barátom meg én, és sok zaklatott lelket sikerült már megnyugtatnunk. Bízom benne, hogy a maga esetében is meg tudjuk tenni. De mert a késlekedés bajt okozhat, hadd kérjem meg, hogy most már ne habozzon, és mondja el a tényeket.
Látogatónk megint végig simított a homlokát, mint aki keservesen nehéznek találja a feladatot. Láttam az arcán, minden mozdulatán, hogy tartózkodó ember. Zárkózott, büszkeség is van benne, és szívesebben elrejteni a sebeit, mint mutogatná. Aztán az öklével széles mozdulatot tett, mintha félrevetett volna minden tartózkodást, és beszélni kezdett.
A tényeg a következők, Mr. Holmes, mondta. Nős vagyok én már 3 év óta. Ez alatt a 3 év alatt olyan szeretetben és boldogságban éltünk a feleségemmel, hogy ennél jobb házasság nem is lehetett a világon. Sosem különböztünk össze, egyetlen egyszer sem, sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben. És most a múlt hétfő óta közénk tornyosult valami, és érzem, hogy egy olyan dolog van az életében, a gondolataiban, amiről semmit sem tudok. Annyit sem, mint arról a nőről, aki véletlenül hozzám ér az utcán. Eltávolodtunk egymástól, és tudni akarom, hogy miért. De van valami, amit szeretnék jól az agyába vésni, Mr. Holmes, mielőtt tovább menjünk. Effi szeret engem. Ne értsen félre, szeret, szívvel, lélekkel szeret, jobban, mint valaha. Tudom, érzem, nem akarom bizonygatni. Nagyon jól tudja, az ember szereti-e az asszony vagy sem. De ez a titok közénk tolakodott, és amíg el nem tűnik közülünk, semmi sem lehet olyan, mint régen volt.
A tényeket, Mr. Monroe, ha szabadnak érnem, mondta Holmes kissé türelmetlenül.
Elmondom, mit tudok Effiről. Amikor megismertem, özvegyasszony volt, fiatal özvegy, alig 25 éves. Mrs. Hebron volt a neve. Egészen fiatalon ment ki Amerikába. Atlanta városában élt, ennek a Hebronnak egy gazdag ügyvédnek volt a felesége. Volt egy gyerekük is, de aztán kitört a városban a sárga láz, és mind a férj, mind a gyerek meghalt. Láttam a férj halotti bizonyítványát. Effinek elege volt Amerikából. Hazajött, és egy vén kisasszony nagynényével lakott Pinnerben, a Middlesex grófságban. Hadd említsem meg, hogy a férje tisztes jó módban hagyta, 4500 font tőkéje volt, és olyan ügyesen fektette be, hogy átlagosan évente 7%-ot jövedelmezett. Effi alig 6 hónapja lakott Pinnerben, amikor megismertem. Megszerettük egymást, és néhány hét múlva összeházasodtunk. Komlókereskedő vagyok, a jövedelmem 7-800 font. Egy szóval jó módúak vagyunk, egy szép villában lakunk Norbury-ben. 80 font bért fizetünk évente. Ahhoz képest, hogy milyen közel van a városhoz, Norbury nagyon falusias. Rajtunk túl csak a fogadó van, és 2 ház, szemben velünk. Egy nagy rét túlsó oldalán, egy másik villa, és semmi más. Aztán már csak az állomásra vezető út közepénél kezdődnek a házak. Én az év legnagyobb részében bejárok Londonba dolgozni, de nyáron kevesebb a tennivalom, olyankor aztán keresve se találhatott az ember boldogabb párt, mint mi ketten a falusi házunkban. Amíg ez az átkozott dolog el nem kezdődött, semmi sem árnyékolta be az életünket. Még valamit el kell mondanom, mielőtt folytatnám. Mikor összeházasodtunk, a feleségem rám ruházta minden vagyonát. Igazán az akaratom ellenére éppen elég kínos lenne számomra, ha rosszra fordulnának az üzleti ügyeim. De ő kérte, és én elfogadtam. Körülbelül 6 hete egyszer csak hozzám fordult. Jack, mondta, amikor átvetted a pénzem, azt mondtad, hogy ha pénzre van szükségem, csak kérjek tőled. Természetesen, feleltem, hiszen a te pénzed. Akkor kérnék tőled 100 fontot, mondta. Megdöbbentem, mert mindeddig azt hittem, hogy csak úgy új ruhára vagy valami hasonlóra van szüksége. Mire kell az a sok pénz? Kérdeztem. Azt mondtad, felelte tréfálkozva,
hogy te leszel az én bankárom. Igazán tudhatnád, hogy a bankárok sohasem kérdezősködnek. Ha csak ugyan szükséged van a pénzre, természetesen megkapod, mondtam. Csak ugyan szükségem van rá. És nem mondod meg, hogy mire kell? Egyszer talán megmondom, Jack, de most még nem. Beértem ennyivel, már ez volt az első eset, hogy valamelyikünknek titka volt a másik előtt. Átadtam neki a csekket, és el is feledkeztem az egészről. Lehet, hogy nincs is köze ahhoz, ami történt, de aztán jobbnak tartottam, hogy megemlítsem. Ahogy az előbb mondtam is, van egy másik villa, nem messze tőlünk. Egy nagy rét van közöttünk, de kényelmesebb az országúton, és aztán egy bekötő úton sétálni el odáig. A házon túl van egy kis fenyőerdő. Szívesen sétáltam arra, hiszen a fák közt olyan otthonosan érzi magát az ember. A ház már 8 hónap óta lakatlan. Kár érte. Szép emeletes villa, régi módi fedett bejárattal, lonccal befuttatva. De sokszor álltam előtte, de sokszor gondoltam rá, milyen szép kis otthon lehetne belőle. Múlt hétfőn este is arrafelé sétáltam. A bekötő úton egy üres teherkocsi jött szembe velem, és láttam, hogy a villa bejárata mellett szőnyegek és más holmik hevernek a fűben. Úgy látszik, végre kiadták a házat. Elmentem a ház mellett, aztán megálltam, ráérősen végigjárattam rajta a szemem, azon gondolkoztam, miféle emberek költözhetnek a szomszédságunkba. Ahogy nézelődtem, egyszerre csak észrevettem, hogy az egyik emeleti ablakból valaki figyel. Nem tudom, Mr. Holmes, mi volt olyan ijesztő abban az arcban, de végigfutott a hátamon a hideg. Elég messze voltam, nem láttam tisztán a vonásait, de volt benne valami természetellenes, valami nem emberi. Én legalábbis ilyennek láttam, és közelebb léptem, hogy jobban szemügyre vehessem a leselkedőt. De ahogy megindultam, az arc egyszerre csak eltűnt, olyan hirtelen, mintha valaki visszarántotta volna a sötét szobába. 5 percig is állhattam ott, rendezgettem a benyomásaimat. Nem tudtam megítélni, hogy férfi vagy nő arca volt-e, amit láttam. A színe volt az, ami megijesztett. Fakósárga volt, és mozdulatlan, és merev, ijesztően természetellenes. Annyira nyugtalan lettem, hogy elhatároztam, megnézem közelebbről is a ház új lakóit. Oda mentem a kapuhoz, és bezörgettem. A kapu nyomban kinyílt, egy barátságtalan képű, magas sovány asszony nyitotta ki. Mit akar? Kérdezte jó északi kiejtéssel. A szomszédjuk vagyok onnan, mondtam, és a házunk felé intettem. Látom, hogy éppen most költöztek be, és gondoltam, ha valami segítségre van szükségünk. Ha lesz, majd szólunk, mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt. Bosszantott ez a goromba visszautasítás. Sarkon fordultam hát, és hazamentem. Próbáltam mindenfélére gondolni, de egész este csak az ablakban látott arc és az asszony gorombasága járt az eszembe. Elhatároztam, hogy az előbbiről nem szólok a feleségemnek. Ideges, túlérzékeny asszony. Nem akartam, hogy őt is nyugtalanítsa ez a kellemetlen érzés, amiben részem volt. Annyit azért mondtam neki elalvás előtt, hogy valaki beköltözött a házba, de ő nem válaszolt. Általában nagyon mélyen alszom. Csúfolt is miatta a családom, hogy engem ágyúval sem lehet felébreszteni. De ezen az éjjelen, nem tudom miért, talán a kalandom okozta kis izgalom miatt, felszínesebben aludtam, mint máskor. Félálomban hallottam, hogy valami mozgás van a szobában, és lassan ráeszméltem, hogy a feleségem öltözködik, éppen a köpenyét meg a főkötőjét veszi. Már-már megszólaltam, álmos hangon azt akartam morogni, hogy mi dolog ez a szokatlan készülődés, de amikor félig nyitott szemem feleségemnek a gyertyalángjától megvilágított arcára tévedt, a torkomon akadt a szó. Sosem láttam még ilyennek az arcát, sosem gondoltam volna, hogy ilyen is tud lenni. Halálsápat volt, kapkodta a levegőt, és miközben megtűzte a köpenyét, lopva az ágy felé nézett, hogy nem ébredtem-e fel. Azt hitte, alszom. Nesztelenül kilopakodott a szobából, és nem sokára hallottam, hogy valami nyikordul. Ez csak a házunk kapuja lehetett. Felültem az ágyban, rácsaptam az öklömmel a rácsra, hogy lássam, valóban ébren vagyok-e. Elővettem az órámat a párna alól. Hajnali 3 óra volt. Mit
keresett a feleségem hajnali 3-kor kinn az országúton. 20 percig ülhettem így, törtem a fejem, kerestem valami elfogadható magyarázatot. De minél többet gondolkodtam a dolgon, annál hihetetlenebb, annál rejtélyesebb volt. Még akkor is hiába morfondíroztam, amikor meghallottam, hogy halkan becsukódik a kapu, és a feleségem jön fölfelé a lépcsőn. – Ugyan hol jártál, Effi? – kérdeztem, mihez belépett a szobába. Összerezzent, és felsikoltott, amikor a hangomat meghallotta, és ez az összerezzenés, ez a sikoltás mindennél rosszabbul esett nekem. Olyan leírhatatlan bűntudatról árulkodott. Őszinte és becsületes asszony volt a feleségem mindeddig, és most borzadva kellett látnom, hogyan lopózik be a szobába, hogyan sikolt fel, hogyan rezzen össze, amikor a férje szól hozzá. Ébren vagy, Jack? Kérdezte, és idegesen felnevetett. Azt hittem, hogy téged semmi sem ébreszt fel. Hol voltál? Kérdeztem szigorúan. Nem tudom, hogy meglepődtél, mondta, és láttam, hogy reszkett a keze, amikor a köpenyét gombolgatja. Még sosem történt ilyesmi velem. Úgy éreztem, hogy mindjárt megfulladok, majd meghaltam egy kis friss levegőért. Ha nem mentem volna ki, elájulok. Lent voltam a kapuban néhány percig, és most már egészen jól érzem magam. De amikor mindezt elmesélte, nem mert rám nézni. A hangja sem olyan volt, mint máskor. Tudtam, hogy nem mond igazat. Nem válaszoltam semmit. Befordultam a fal felé, fájt a szívem, ezer kétség és gyanú mardosta a lelkem. Mit titkolhat előlem a feleségem? Hová vezethet ez a furcsa útja? Éreztem, hogy nem lesz nyugalma, míg ezt meg nem tudom, de nem akartam még egyszer megkérdezni tőle, hiszen nem mondott igazat. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódtam, magyarázatokat agyaltam ki, de egyik hihetetlenebb volt, mint a másik. Be kellett volna jönnöm Londonba reggel, de olyan nyugtalan voltam, hogy nem tudtam üzleti ügyekkel foglalkozni. A feleségem épp oly zaklatott volt, mint én. Kérdő kis pillantásokat vetett rám. Láttam, tudja, hogy nem hiszem el, amit mondott, és fogalma sincs róla, mit tegyen. Reggeli közben alig váltottunk néhány szót, és én rögtön utána elmentem sétálni, hogy a jó friss levegő még egyszer végig gondolhassak mindent. Bejöttem egészen a Crystal Palace-ig. Egy órát sétáltam a parkban, de már egy órakor megint Norbury-ben voltam. Utam a másik ház előtt vezetett el. Megálltam egy pillanatra, végignéztem az ablakokat, hogy nem pillantom-e meg valahol azt az ábrázatot, amely tegnap este figyelt engem. Ott álltam. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, és legnagyobb meglepetésemre, Mr. Holmes, a feleségem jött ki a házból. A megdöbbenéstől a földbe gyökerezett a lábam, de az én megdöbbenésem semmi sem volt ahhoz képest, ami az ő arcára kiült találkozásunk pillanatában. Szeretett volna visszamenekülni abba a házba, de aztán látta, hogy már nem rejtőzhet el, és megindult felém. Mosolyogni próbált, de az arca halálsápat volt, a szeme riadt. Benéztem ide, Jack, mondta, hogy nincs-e segítségre szükségük az új szomszédainknak. Miért nézel így rám, Jack? Haragszol rám? Szóval ide jöttél az éjszaka is, mondtam. Miket beszélsz? Kiáltotta. Ide jöttél, biztos vagyok benne. Ki lakik itt, hogy abban az órában is meglátogatod? Most vagyok itt először. Miért mondasz nekem olyasmit, ami nem igaz? Kérdezte. Elárul a hangod remegése. Mikor volt nekem titkom előtted? De most bemegyek ebbe a házba, és mindent meg fogok tudni. – Ne, Jack, ne tedd az Isten szerelmére! – zihált a kétségbeesve. Megindultam az ajtó felé, de ő elkapta a kabátom ujját, és görcsös erővel visszarántott. – Könyörgök, ne tedd meg, Jack! – kiabálta. – Megesküszöm, hogy mindent el fogok mondani neked, de ha most bemész a házba, abból csak baj lehet. Le akartam rázni magamról, de riadtan és esedezve kapaszkodott belém. Bíz bennem, Jack, sírta. Bíz bennem, csak most az egyszer. Sosem fogod megbánni. Ha titkolok valamit előled, hidd el, hogy csak az a te érdekedben teszem. Az életünk forog kockán. Gyere haza velem, és minden rendben lesz. De ha betörsz ebbe a házba, mindennek vége közöttünk.
Olyan elszántan, olyan kétségbe esetten beszélt, hogy megtorpantam, habozva álltam az ajtó előtt.
Bízom benned, de csak egy feltétellel, mondtam végül. Legyen vége ennek a rejténynek egyszer s mindenkorra. Ha akarod, őrizd meg a titkodat, de ígérd meg nekem, hogy nem lesz több éjszakai látogatás, nem teszel semmit a tudtom nélkül. Ha megígéred, hogy semmi ilyesfélét nem teszel a jövőben, én is elfelejtem mindazt, ami történt. Tudtam, hogy bízni fogsz bennem, mondta, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Minden úgy lesz, ahogy akarod. Gyere már, gyere haza!
A kabátom ujjánál fogva rángatott el a villa elől. Visszafordultam, és visszanéztem. Láttam, hogy az emeleti ablakban ott van a fakó sárga arc, és figyel minket.
Milyen kapcsolat fűzheti a feleségemet ehhez a teremtményhez? Milyen szál köti össze azzal a nyers goromba asszonnyal, akit tegnap láttam?
Megfejthetetlen rejtélynek látszott, mégis tudtam, hogy nem lesz nyugtom addig, amíg ki nem derítem. Két napig otthon voltam, és a feleségem állta a szavát. Tudomásom szerint ki sem tette a lábát a házból. De a harmadik napon bebizonyosodott, hogy az ünnepélyes ígéretnél is erősebb az a titokzatos hatalom, ami el akarja szakítani tőlem és a tisztesség útjáról. Aznap már bejöttem Londonba, de nem a szokásos vonatommal. A 3:36-essel érkeztem haza, hanem a 2:40-essel. Amikor beléptem a házba, a szobalány ilyet arccal jött elém. – Hol van az úrnője? – kérdeztem.
Azt hiszem, sétálni ment, felelte. Elöntötte agyamat a gyanakvás. Felrohantam a lépcsőn, megnéztem, nincs-e mégis otthon. Véletlenül kinéztem az egyik emeleti ablakból, és láttam, hogy a szobalány, akivel épp az imént beszéltem, a másik ház felé szalad a réten át. Mindent megértettem. A feleségem mégis átment oda, és meghagyta a lánynak, hogy szóljon neki, ha hazajönnék. Reszkedtem haragomban. Lerohantam a lépcsőn, elindultam a másik ház felé. Egyszer s mindenkorra tisztázni akartam a dolgot. Láttam, hogy a feleségem meg a lány együtt jön visszafelé az ösvényen, de nem álltam meg, oda se szóltam hozzájuk. A titok, ami beárnyékolta az életemet, ott lappangott, abban a házban. Jöjjön, aminek jönnie kell. Megfogadtam, hogy ez a titok nem lesz titok többé. Nem is zöldgettem a kapun, csak lenyomtam a kilincset és berohantam. A földszinten minden csendes volt. A konyhában egy fazék víz zubogott a tűzhelyen. Egy nagy fekete macska aludt összegömbölyödve a kosarában, de a már ismert asszonynak nyoma sem volt. Berohantam a másik szobába. Üres. Fel a lépcsőn. Az emeleti két szoba is kihalt, üres. Egy lélek sem volt az egész házban. A bútorok és a képek a lehető legközönségesebbek, csak az az egy szoba volt külön, amelyiknek az ablakában a sárga arcot látta. Ennek a szobának kényelmes és csinos volt a berendezése, és a keserű gyanú vad lobot vetett a szívemben, amikor megláttam a kandalló párkányán feleségem egész alakos fényképét, azt a képet, amit az én kérésemre csináltatott alig 3 hónapja. Csak addig maradtam a házban, míg meg nem bizonyosodtam róla, hogy üres. Hazaindultam, és olyan nehéz volt a szívem, mint még soha. Mikor beléptem a házunkba, a feleségem elénk sietett, de annyira tele volt a szívem fájdalommal és haraggal, hogy nem akartam beszélni vele. Félretoltam, és a dolgozó szobámba mentem. Utánam szaladt, és bejött, mielőtt az ajtót becsukhattam volna. Nagyon sajnálom, Jack, hogy megszegtem az ígéretemet, mondta. De ha ismernéd a körülményeket, megbocsájtanál. Mondj el mindent, feleltem. Nem lehet, Jack, nem lehet, sírta. Amíg nem mondod meg, ki lakik abban a házban, és kinek adtad azt a fényképet, nincs közünk egymáshoz. Válaszoltam, kiszakítottam magam a kezéből, és eljöttem hazúról. Ez tegnap történt, Mr. Holmes. Azóta nem láttam a feleséget, és semmi újabbat nem hallottam az egész különös ügyről. Most először vetődött árnyék a kettőnk életére, és annyira megrázott, hogy azt sem tudom, mit kellene tennem. Ma reggel végre eszembe jutott, hogy maga az az ember, aki tanácsot adhatna nekem. Ide rohantam tehát, és feltétel nélkül a kezébe adtam magam. Ha van valami, amit nem világítottam meg kellőképpen, kérem, faggasson ki róla. De mindenekelőtt mondja meg gyorsan, mit tegyek, mert ezt a kínszenvedést nem tudom elviselni.
Holmes és én nagy figyelemmel hallgattuk ezt a felindultságtól szaggatott, töredezett hangon elmondott szokatlan vallomást. Társam egy ideig hallgatagon ült, állát tenyerébe támasztva gondolataiba mélyett. Mondja, szólalt meg végül, megmerne esküdni rá, hogy az az arc az ablakban egy férfi arca volt?
Nem tudom megmondani, mindig elég messziről láttam.
Mégis kellemetlen hatást gyakorolt magára.
Természetellenes volt a színe, és rettenetesen merevek voltak a vonásai. Amikor közelebb mentem, hirtelen eltűnt.
Mennyi ideje kérte magától a felesége a 100 fontot?
Majdnem 2 hónapja.
Látta az első férje képét?
Nem, a halála után nem sokkal nagy tűzvész volt Atlantában. A feleségem iratai is mind oda vesztek.
A halotti bizonyítvány mégis nála volt. Látta maga ezt a bizonyítványt?
Igen, másolat a tűzvész után kérte.
Találkozott valakivel, aki ismerte a feleségét Amerikából?
Nem.
Nem mondta a felesége, hogy szeretne elmenni Amerikába látogatóba?
Nem.
Nem kapott a felesége leveleket Amerikából?
Tudomásom szerint nem.
Köszönöm. Szeretném végig gondolni az ügyet még egyszer. Ha az a ház csak ugyan elhagyatott, nehéz dolgunk lesz. De én azt tartom valószínűbbnek, hogy az ott lakókat figyelmeztették, és ők el is hagyták a házat, mielőtt tegnap berontott hozzájuk, és most már rég visszaköltöztek. Ebben az esetben könnyű lesz kideríteni mindent. Azt tanácsolom, hogy menjen haza Marbury-be, nézze meg azt a házat még egyszer. Ha úgy ítéli, hogy laknak benne, ne rontson be, hanem táviratozzon nekünk. Egy órán belül ott leszünk, és egy-kettőre végére járunk a dolgoknak.
És ha üres a ház?
Holnap akkor is meglátogatom, és megbeszéljük a dolgot. Viszontlátásra, és kérem, ne nyugtalankodjon, csak akkor, ha már biztos, hogy oka van rá. Barátom kikísérte Grant Monroe-t.
Félek, hogy emögött valami csúnya dolog lappang,
mondta, mikor visszajött. Magának mi a véleménye, Watson?
Nem hangzik valami szépen, feleltem.
Nem bizony, zsarolás. Ha csak nem tévedek, nagyon nagyot.
És ki lehet a zsaroló?
Nyilvánvalóan az a figura, aki a ház egyetlen szép szobájában lakik, és az asszony fényképét a kandalló párkányon őrizgeti. Szavamra, Watson, gyönyörű ez a történet az ablakban megjelenő fakó ábrázatról. A világ minden kincséért sem mulasztottam volna el.
Van valami elképzelése a dologról?
Igen, de csak ideiglenes feltevés. Bár csodálkoznék, ha nem bizonyulna helyesnek. Abban a házban az asszony első férje lakik.
Honnan gondolja?
Mi más magyarázhatná az asszony kétségbe esetti parkodását, hogy a második férje ne menjen be a házba? A tények, ha helyesen rakom össze őket, nagyjából a következők lehetnek. Az asszony Amerikában férjhez ment. A férjének az idők folyamán valamilyen szörnyű tulajdonsága alakult ki, vagy tegyük föl, hogy valamilyen ocsmány betegséget szedett össze. Leprás lett, vagy meghűlt. Az asszony megszökött tőle, hazajött Angliába, megváltoztatta nevét, aztán remélte, hogy új életet kezdhet. 3 évvel ezelőtt újra férjhez ment, a férjének mutatott egy halotti bizonyítványt, egy olyan emberét, akinek a neveit fölvette. Már biztonságban érzi magát, amikor az első férje egyszerre csak tudomást szerez a hollétéről. Talán nem is az első férje, hanem valamilyen gátlástalan asszony, aki most ezzel a nyomorulttal él. Írnak az asszonynak, megfenyegetik, hogy leleplezik. Az asszony 100 fontot kér a férjétől, meg akarja vásárolni a hallgatásukat. De hiába, azok csak megjelennek, és mikor az új férj odaveti a feleségének, hogy valaki beköltözött a másik házba, az asszony tudja, hogy az üldözői érkeztek meg. Megvárja, míg a férje elalszik, aztán átrohan hozzájuk, megpróbálja rábeszélni őket, hogy hagyják békében. Hiába. Másnap reggel megint átrohan, és amikor kijön a házból, belebotlik a férjébe, ahogy mesélte. Az asszony megígéri, hogy többet nem megy át a másik házba. de két nap múlva megint túlságosan erős a kísértés. Azt reméli, hogy mégiscsak sikerül megszabadulni ezektől a rettenetes szomszédoktól. Még egy kísérletet tesz tehát. Magával viszi azt a fényképet is, amit nyilván az üldözői követeltek tőle. A beszélgetés kellős közepén beszalad a szobalány, megmondja, hogy a férj hazaérkezett. Az asszony tudja, hogy a férfi nyomban át fog jönni a villába. Gyorsan kimenekíti a villa lakóit a hátsó ajtón, alig hanem abba a közeli fenyvesbe, amiről már hallottunk. A férj senkit sem talál a házban. De ha ma este sincs senki a házban, nagyon nagyot fogok nézni. Mi a véleménye az elméletemről? Csupa feltételezés, de legalább megfelel a tényeknek. Majd akkor tesszük újra megfontolás tárgyává az egészet, ha akad egyetlen olyan adat, amit nem tudunk beilleszteni. Amíg a Norbury barátunk nem jelentkezik, semmit sem tehetünk. Nem kellett hozzá sokat várakoznunk. Alig, hogy végeztünk a tejánkkal, megjött az üzenet. Laknak a házban, megint láttam az arcot az ablakban. Várom magukat a 7 órai vonatnál. Addig semmit sem teszek. A vasútnál várt, amikor megérkeztünk. Az állomás lámpáinak fényében láthattunk, hogy nagyon sápadt és szinte reszket a nyugtalanságtól. Itt vannak a házban, Mr. Holmes, mondta, és barátom karjára tette a kezét. Láttam a fényt az ablakban, amikor idejöttem. Most mindennek ki kell derülnie, lesz, ami lesz. Mi a terve? Kérdezte Holmes, amikor megindultunk a fasorra a szegélyezett sötét úton. Bemegyek akár erőszakkal is, és megnézem, ki van a házban. Szeretném, ha maguk is ott lennének, tanulnak. A felesége figyelmeztette magát, hogy jobb, ha nem bolygatja ezt a titkot. Mégis rászánta magát? Igen, rá. Azt hiszem, igaza van. Ennél a bizonytalanságnál minden bizonyosság csak jobb lehet. Legjobb, ha azonnal oda megyünk. Jogi szempontból elítélendő az, amit teszünk, de azt hiszem, megéri. Nagyon sötét volt az este, és amikor az országútról a mély sövénnyel szegélyezett ösvényre tértünk, szemerkélni kezdett az eső. Grand Monroe türelmetlenül nyargalt előttünk, mi pedig követtük, ahogy tudtuk, boszladozva. Az az én házam ott, mormolta, és a fák közt pislákoló fények felé bökött. És ez az a ház, amelyikbe be fogunk hatolni. Az ösvény még egyet kanyarodott, és már ott is voltunk a ház tövében. A fekete földön egy vékony sárga csík látszott. Elárulta, hogy a kapu nincs becsukva, és világos volt az egyik emeleti ablak is. Oda néztünk, és láttuk, hogy a függöny mögül valami sötét folt megmozdul. Ott van az az alak, kiáltotta Grant Monroe. Maguk is láthatják, hogy van ott valaki. Jöjjenek utánam, mindjárt megtudunk mindent. Az ajtó felé tartottunk, de az árnyékból egyszerre csak egy asszony ugrott elénk. Megállt az aranyló lámpa fényben. Nem vehettem ki az arcát a sötétben, de láttam, hogy a kezét könyörögve összekulcsolja. Jack! Ne, az Isten szerelmére! Kiáltotta. Éreztem, hogy ma este ide fogsz jönni. Gondold meg a dolgod, drágám! Bízzál bennem! Nem fogod soha megbánni! Elég sokáig bíztam benned, Effi, mondta a férje zordul. Ne állj az utamba, be kell mennem. A barátaim meg én mindent tisztázni fogunk. Félre lökte az asszonyt. Követtük. Amikor az ajtót feltépte, egy idősebb asszony szaladt elé, megpróbálta feltartóztatni, de ő eltaszította, és a következő pillanatban már a lépcsőn kapaszkodtunk felfelé. Grant Monroe berontotta ki világított emeleti szobába, és rögtön utána mi is beléptünk. Barátságos, csinosan bútorozott szoba volt. Az asztalon is, a kandallón is két-két gyertya égett. A sarokban az íróasztal fölé görnyedve ült valaki, egy kislány. Háttal ült nekünk, amikor beléptünk, csak azt láttuk, hogy vörös ruha van rajta, és hosszú fehér kesztyű. Megfordult, és mi meglepetésünkben, ijedtünkben felkiáltottunk. Különös fakó ábrázat merett ránk, és az arcvonásai teljesen kifejezéstelenek voltak. A rejtély egy szempillantás múlva megoldódott. Holmes fölnevetett, a gyerek fülé mögé nyúlt, lehúzta az állarcot az arcáról, és egy szurok fekete, néger kislány villogtatta ránk a hófehér fogát, nevetett, hogy milyen álmélkodó képet vágunk. Én is elnevettem magam, örültem, hogy a gyerek nevet, de Grant Monroe csak állt és bámult, és a torkához kapott.
Mi ez?
Hebegte.
Istenem, mit jelenthet ez?
Elmondom, mit jelent, szólalt meg a szobába belépő büszke tekintetű asszony. Nem akartam megmondani, de rákényszerítesz, legjobb meggyőződésem ellenére. Nézzünk szembe a tényekkel, ha tudunk. A férjem meghalt Atlantában, a gyermekem él.
A gyereked?
Az asszony kebléből egy nagy ezüst medáliont húzott elő. Te ezt sohasem láttad nyitva, nem is tudtad, hogy ki lehet nyitni. Az asszony csak hozzáért, és a medalion kinyílt. Egy férfi képe volt benne, egy szép és értelmes férfi képe, akire azonban félreismerhetetlenül látszott, hogy afrikai származású. Ez John Hebram, Atlanta városából, mondta az asszony. Nála nemesebb ember sohasem volt a földön. Szakítottam a fajtán beliekkel, amikor hozzámentem, de soha egyetlen pillanatra sem bántam meg. Sajnos a gyermekünk inkább ráhasonlít, mint én rám. Sokszor megesik az ilyen házasságokban. Itt is az történt, hogy a kis Lucy még az apjánál is feketé. De akár fekete, akár fehér, a gyerekem, a kedvencem, az édesem. A gyerek odaszaladt az anyjához, valósággal befúrta magát az asszony ruhájába. Csak azért hagytam Amerikában, mondta az asszony, mert nem volt egészséges, és a környezetváltozás megárthatott volna neki. Ez a hűséges pótasszony a szolgálónk, az ő gondjaira bíztam. Egyetlen pillanatra se gondoltam rá, hogy megtagadom a gyermekemet. De a véletlen az utamba hozott, Jack. Megszerettelek, és nem mertem szólni neked a gyerekről. Isten bocsássa meg, féltem tőle, hogy elveszítelek, és nem mertem megmondani neked. Téged választottalak, és gyengeségemben elfordultam a gyerekemtől. 3 évig titkoltam előled a létezését is, de azért a dajka mindig értesített. Tudtam, hogy megvan, és jól van a gyerek. Aztán egyszerre mindennél erősebben támadt fel bennem a vágy, hogy újra láthassam a gyerekemet. Küzdöttem az ellen az érzés ellen, de hiába. Tudtam, hogy veszélyes a játék, de legalább néhány hétre át akartam hozni ide a gyereket. 100 fontot küldtem a dajkának, és mindent elmagyaráztam neki, hogy ide költözhessen a házba, és mégse tudja meg senki, hogy ismerjük egymást. Annyira vigyáztam mindenre, hogy a dajkának egész nap a házban kellett tartania a gyereket, a kezét is, az arcát is el kellett takarnia valamivel, nehogy meglássák az ablakban, és kibeszéljék, hogy egy néger gyerek lakik ebben a házban. Talán okosabb lett volna, ha nem vagyok ilyen túlzottan óvatos, de majd megbolondultam a félelemtől. Rettegtem, hogy megtudod az igazságot. Te mondtad meg nekem, hogy valaki beköltözött a házba. Várnom kellett volna reggelig, de nem tudtam aludni az izgalomtól. Végül is kilopakodtam, mert tudtam, hogy te mélyen-mélyen alszol. De te észrevetted, mi történt, és ezzel megkettőzöttek az én gyötrelmeim. Másnap már a kegyelmedért kellett könyörögnöm, és te valóban nemes lelkű voltál. Nem éltél vissza vele, hogy a hatalmadban vagyok. De 3 nap múlva, amikor berontottál a házba, a gyerek meg a dajka alig tudtak elmenekülni előled a hátsó kapun. Ma este aztán megtudtál mindent. Mondd meg, mi lesz a sorsunk. Az én sorsom meg a gyermekemé. Összekulcsolta a kezét, és várta a választ. Grant Monroe csak 2 perc múlva törte meg a csendet, de a válaszára mindig örömmel gondolok vissza. Felemelte a gyereket, megcsókolta, a karjára ültette, a másik kezét a feleségének nyújtotta, és az ajtó felé fordult.
Otthon kényelmesebben megbeszélhetjük a dolgot, mondta. Nem vagyok különösebben jó ember, Effi, de talán egy kicsit jobb vagyok, mint amilyennek gondolsz.
Holmes és én lekísértük őket az ösvényig. Ott aztán a barátom megrángatta a kabátom ujját. Azt hiszem, mondta, nagyobb szükség van ránk Londonban, mint Narbury-ben. Nem is szólt a dologról egy szót sem egész este, csak akkor mondott valamit, amikor gyertyával a kezében elindult a hálószobája felé. Watson, ha valaha észreveszi, hogy túl biztos vagyok a képességeimben, vagy hogy lusta vagyok egy ügyet kellő alapossággal végig gondolni. Legyen szíves, súgjon csak ennyit a fülembe. Norbury. Nagyon hálás leszek magának.